Már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Marjai Judit, modellfotoművész, író, rádiós műsorvezető, és a te életedben haladtunk, ami nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, kisgyerekkorban is rettenetesen gazdag volt történésekben, jóban-rosszban egyaránt, bár a körülményekre azért inkább azt mondanám, hogy nehezek voltak. Mégis úgy tűnik, és te is azt vallod, hogy a nehéz indulás az adott neked egy nagyon erős töltést, nagyon erős akarást, és... És ahogy elnézem, hogy a személyiségednek is valamiféle pozitív.
Hát nagyon remélem, de nagyon jó volt. Én nagyon szépen emlékszem a gyerekkoromra, tehát azzal
tehát
együtt,
neked
hogy...
neked az az emléket,
igen,
hogy szép volt,
én nagyon
volt.
Szép volt, igen, mert hát még tévénk se volt eleinte, valami szomszédtól szereztünk, talán fekete-fehér tévét átcipeltük az udvaron, emlékszem, egy Orion tévé volt, és a könyvek jelentették azt a menekülést, ami ebből az életből egy kitörés volt, és hát hihetetlen mennyiséget olvastam, és akkor egy kísérlet folyt a Bajza utcába, ha szóképp olvasás, tehát hogy a szavaknak a képét tanították, hogy alma, meg mindenféle, tehát nem a betűket tanították, ezért egyébként iszatosan pocsék a helyesírásom, mert nem tudom, nem igazán ismerem úgy fel, viszont folyam, nagyon gyorsan tudok olvasni, és akkor még fillérekbe kerültek a könyvek, és emlékszem, hogy elvonultunk anyával a minden hónapban, ha jött valami pénz, akkor mentünk könyveket vásárolni, meg hát a egész kiskönyvtárat, az iskolai kiskönyvtárat is 11-es koromra mindent elolvastam, még a kötéshorgolást is, azt is jól tudok egyébként kötni, horgolni.
Nem mondod.
De azt is. Tehát még azt is könyvből olvastam, hogy kell.
Amire ezt te hozzájutottál, azt elsajátítottad?
Én hát igyekeztem,
mert
igen.
Egy kicsit ezt érzékelem, igen, így nagyon, a kis
igen, mai napig is, ha valami, ha kerámiázni akarok, akkor jelentkezek, és elmegyek a prekolumbiai kerámia tanfolyamra, vagy hát festeni. Persze ezek a művészeti dolgok mindig közel álltak hozzám, tehát már gyerekkoromban is bejárhattunk a múzeumba, a szép művészetibe festeni, rajzolni, tehát nyilván vannak a kiemelt tanulókat elvitték, és nagyon sok tanfolyam lehetőség volt, nagyon szépen telt a gyerekkorom, minden szakkörre jelentkeztem, én szavaltam minden szocialista rendezvénye, mai napig is, amit megtanultam, mindet tudom, és akkor mindenféle verseny, mesemondó verseny, tehát nagyon szórakoztató volt.
Na térjünk vissza a nagymamához, aki színésznő szeretett volna lenni, neki ugye ez nem adatott meg, de. Azt gondolta, hogy a vágyait és az álmait beléd plantálja.
Igen.
Ezért aztán neked, ha jól gondolom, akkor kötelező jelleggel kellett.
Igen, minden nap kellett
előadni.
Szavalnom. Uh-huh. Igen, a konyhá, egy székünk volt, és akkor a konyhába ült a nagyi az asztalnál, és akkor volt egy kedvenc antológiája, amit megörököltem, és akkor ebből mindig meg kellett tanulnom egy verset, nagyon könnyen ment, akkor még jobban ment, mint most, és felmondtam, és nagyon boldog volt. Aztán nyilván, ha megnyertem a versenyt, akkor pláne boldog volt, de ez elég gyakran történt, hogy nagyon sok oklevelem van. Színésznőnek is jelentkeztem egyébként.
De te akartál az lenni? Mert most egy kicsit azt érzékelem, hogy ugye ez körbevett téged, oké, ez volt az irány, de volt neked saját más gondolatod, vagy nem is? Tehát csak és kizárólag az lebegett a szemed előtt.
Hogy ami... megfeleljek a nagyinak, de nem, én régész két
nem
dolgot...
Nem feltétlenül megfelelés, hanem, hogy tehát, érted, ezt láttad, hogy ez az irány.
Nem, én régésznek készültem, meg egy kicsit pszichológusnak is. A régészetet a sajnálatos módon teljesen háttérbe szorította később a más irány. De a pszichológus az a fotózásnál nagyon sokat ad, hisz nyilvánvalóan akkor tudsz egy jó portrét készíteni, ha nem az arcát, hanem a lelkét fotózod le az illetőnek. Tehát azért az nyilvánvalóan a fotózásba visszaköszönt. De akkoriban igen, színésznő szerettem volna lenni elsősorban, mert hát nyilvánvalóan, mint nyertem a szavaló versenyeket, meg jelentkeztem ilyen színművészeti akadémiába, Fűr Anikóval végeztünk, és hát ott kifejezetten tehetségesnek találtak, és úgy is gondoltam, hogy fogok szerepelni filmekben. Igen.
Hogy lett a modellkarrier, az, ha jól értesültem, de hát erről lehet értesülni, hogyha az ember egy kicsit utána keres, tehát, hogy az sem a te
Igen, mert a...
Tehát az sem a te kezdeményezésed volt.
Nem, bár azért az tudni kell, hogy nyilván van egy exhibicionista, én egy introvertált exhibicionista vagyok, ami egy kicsit érdekesebb műfaj ennek a dolognak, hogy hát nyilvánvalóan egy csomó mindent nem akarok elárulni, de bizonyos szempontból meg nagyon szeretek a külvilág fele kinyílni, de van, amit...
Szeretted magad megmutatni kicsinek is?
Kicsinek nagyon szerettem, aztán volt egy 11-10, tehát volt egy 3 évem, amikor valahogy meghíztam, és olyan kövér kislány voltam, és mindig ezt szoktam mondani, de már kicsit unalmas nekem, de hát lehet, hogy valaki újra hallgatja, hogy amikor üvegeztek a fiúk 7-be, akkor fölraktak az emeletes ágyra, hogy csak akkor üvegeznek a lányokkal, hogyha a dagadt marjai nem vesz részt a játékba. Tehát 7-be nem voltam egy túl kívánatos darab. Ez csúnya dolog, ott szintén ki kellett heverni sokáig, és akkor az anya mindig mondta, hogy de hát te Juditka, tehát szép vagy, hát minden rendben van, és de nem mondtam anyát, mindenki ezt mondja a gyerekének. És anya küldte be a fotóimat, a ifjúsági magazinnak volt egy pályázata, Urbán Tamás volt a fotós, aki kiváló dokumentum fotós, és tényleg egy hihetetlen, akkor még nem tudtam, hogy kollega lesz, és behívtak. És már aznap címlapot fotóztam az ifjúsági magazin, mert az epi fotózásból lett egy, az érettségi napján jelent meg egy címlap, de én akkor még csak 15 éves voltam, úgyhogy korengedménnyel jártam fotózni. Tehát rögtön beszippantott ez a világ, csak anya arra kért, hogy azért nem mentem gimnáziumba sem, azt szintén anya találta ki, mert neki gimnáziumi végzettsége volt, hogy legyen egy szakmám, mert mi lesz, hogyha legyen egy B-tervünk, ezért én egy általános ápolónő és asszisztensnő és gyermekgondozó a szakmám egyébként, és anya kérte ezt az egészségügyi sult, ami nagyon hátráltatott, mert én nagyon jó voltam irodalomból, meg alapvetően mindenből jó voltam, csak agy akarta, és hát az egészségügyi iskolában nem az irodalom volt a főtan. Bár nekem egy nagyon jó irodalom tanárom, ott is szerencsém volt, hogy felkaroltak. Úgyhogy így aztán végigtelt úgy az egész középiskola, hogy elmentem a iskolába, ott aludtam nagyjából a padon, majd este mentem statisztálni, válogatásokra, forgatásokra, fotózásokra, és este hazavergődtem. Addigra már Békásmegyere laktunk, és volt kádam is a lakótelepi lakásban. Már majdnem beteljesítettem addigra az életcélomat. És így telt az a amit most így utólag én is nézek, hogy mennyi fotózásom voltam, és hogy ott látszik, hogy mennyi retrón, ott mind 15-16 éves vagyok, tehát én nagyon kicsi lány voltam.
Te emlékszel arra, hogy mit akartál ezzel az egésszel, illetve az, ami ez körülvette az, hogy te szép vagy, hogy téged fotóznak, hogy a kamerák téged figyelnek, hogy ünnepelnek. Igen, na de azok után, hogy előtte 3-4 évvel azt élted meg, hogy kiraktak a körből, mert csúnya vagy, dagat vagy, bár nem a csúnyát mondták, hanem azt,
hát
hogy
inkább dagat, igen.
Igen, hogy te dagat vagy, tehát hogy ezért aztán a külsőd miatt nem figyelnek rád, majd utána a külsőd miatt figyelt rád egész Európa. Ezen hogy lehetett?
Csak egyszerűen szimplán örültem neki.
Ennyi?
Igen. Nem volt sem kár öröm.
Annak értem, de hát ez a világ. Én azt gondolom, hogy biztosan mindenkinek van olyan időszak, amikor beszippantja, amikor elrugaszkodik a talajtól.
Nem, nekem soha nem volt semmi, sem amikor máshogy ment az élete. Nekem nem, én mindig ugyanolyan vagyok, mint 14 éves koromban magamat definiáltam.
És ennek mi az oka szerintem?
Nem tudom, valószínűleg ez egy stabil gyerek, vagy egy stabil személyiség. Tehát semmi nem változtam. Tehát sok voltak hullámvölgyek volt lenni, és fennkésőbb, hát ezt most napokig beszélgethetnénk, de mindegyiknél ugyanaz az én ember. Tehát én voltam az a Judit, aki ott volt, hátul ott ült, és mosolygott ezen, hogy mondjuk Rómába megnyerem a szépségversenyt, tiszta vicc, ott vagyok a Cinecittába, a Lollobrigida ott ül a zsűribe, én meg szavalok, mert a film ifjú csillaga voltam 88-ban egyébként Rómába, és magyarul szavalom Eminescu-i össze Már című versét, tehát tiszta abszurd, de majd elaludtam a hajnalban nyúló szépségversenyen, mert mindig álmos vagyok, az még egy külön probléma, hogy napi 14 órát aludnék legszívesebben, majd egy asztal alól húznak ki, hogy gyere ki, mert megnyerted, és kicipeltek a színpadra, hogy te vagy a nemzetközi nyertes, és ébredj
föl. Azt mondod, hogy ezek mind soha nem lőttek ki téged a stabilitásodból, soha nem érezted azt a szobakonyhából, a olasz, nem tudom én milyen csillogó, tehát hogy érted, nem tudom elhinni, hogy valamiféle nem zavart mondanék, de hogy egy valamiféle változást nem okoz az emberben, nincs-e olyan, amit át kell magába forgatni, hogy most ő honnan, hova jutott?
Nem tudom, nem, nekem nem volt. Sőt, amikor például a Covid lett, és már én januárban elolvastam a híreket, hogy Kínába föltűnt egy variáns, én már akkor megrendeltem Amerikából a maszkot, tehát még senkinek nem volt maszkja, mindenki mondta, hogy nem kötelező, nekem már mindenfélén volt, még gázmaszkom is. Tehát úgy föl voltam szerelve, hogy itt atomtámadásra készültem, és emlékszem, hogy álltam a kamrába, ez lehet, hogy egy ilyen diaszpórás dolog, hogy ilyen fejembe ilyen az, tehát akkor éreztem, hogy nekem ennivalót kell gyűjteni, hogy a kamrába kell állni, tehát hogy végre megtaláltam magamat, mert hogy valami másra készültem, tehát egyáltalán nem zavarnak az események, hanem inkább, ha baj történik, akkor úgy érzem, hogy fel vagyok rá készülve.
Hát hiszen beléd van kódolni.
Igen, tehát ez tehát érdekes, tudod, hogy ez olyan, ha valami mondjuk humusz, vagy valamit készítek, akkor ilyen furcsa hangok beszélnek, hogy több koriander, és olyan ételeket készít, életemben nem olvastam, nem is tudom, és akkor beszélnek, tehát nyilván valamilyen genetikai dolog lehet, vagy mégiscsak van valami öröklődés, tehát ha jól megy a szénám, vagy a szekerem, akkor nem megyek, mert láttuk embereket, akik azt se tudják, hol vannak, amikor megy. De én akkor is arra készülök, hogy ez nem fog örökké tartani, és ez visszaránt, és egyáltalán nem viselkedek másképp. És nagyon remélem, hogy ezrek sok tanúját volt, amikor esetleg jobban ment a dolog.
Értem, tehát te annak tudod be,
akkor
hogy,
éppen jól hogy... megy, de nem ez a normális.
Hát hiszen egyébként a te... regiszteret szerint nem ezen, te nem ebből indulsz.
Nem, de hát ez, örültem neki, amikor sikerült, de nagyon sokszor ott is az ember kap egy pofon, nem őt választják egy filmszerepre, nem ő a legszebb, tehát azért a modellpálya nagyon nehéz. Most erről egy külön lehetne hosszan beszélni, hogy az egyáltalán nem egy fénycsillogás, hanem egy kemény. Pontosnak kell lenni, szívosnak kell lenni, tehát az is egy kemény pálya. Tehát állni kell az ütést, meg a sok pofont, tehát nehéz pálya. Mindegyik nehéz pálya, minden pálya nehéz. Ápolónőnek is nehéz lenni.
Volt egy pont, ahonnan te ezt inkább lecserélted. Én azt mondtam, hogy a kamera másik oldalára vágytál.
És igen, mert nem bírtam, hogy azt, tehát nem tekintettek igazán partnernek a fotósok, vagy azért, mert ő maguk se volt koncepciójuk a fotóval kapcsolatban, én erre gondoltam, meg már akkor is többet akartam. Tehát mondtam a fotósnak, mondd meg, miről szól a kép, de vagy nem tudta, vagy nem akarta megmondani, és már akkor belebeszéltem, és nem bírtam elviselni.
Neked kevés volt az, kevés. Hogy te, tehát az mindenképp kevés volt, hogy te ácsorog, és szép legyél.
Mindenképpen. A világítás, hogy rossz fejl, borzasztó szarképeket csináltak, hát ezt nem hiszem el, hát mondom, látom a tükörben, hogy lehetne jobban, és hát ez egy katasztrófa fény itt is, ami fölülről jön, mindegy, de hogy szemből, hogy kéne megvilágítani engem, hogy valahogy innen indult, hogy ugye én a tükör előtt gyakoroltam, tehát volt egy egyiptológus, aki meg akarta fejteni a hieroglifákat, és hogy van egy madár, annak 12 póza van, és mondta, addig nem hal meg, amíg nem érti a 12 madár pózát, tehát én is ugye magamon gyakoroltam, hogy kell szépnek lenni, és láttam, hogy a fotós kollégák, akkor még nem kollégák, bár kollégának éreztem őket, nem értik. Kénytelen voltam fotózni, és akkor kiderült, hogy értek hozzá. Először, amikor elkezdtem, én se tudtam, hogy kurva jól, bocsánat, hogy nagyon-nagyon-nagyon jók lesznek, és nagyon élvezni fogom, és nagyon fog tetszeni, amit fotózok. Úgyhogy aztán ez a flow volt, az az igazi flow, akkor az még nagyobb flow, ha...
És abban érezted jobban, hogy megmutathatod, amit te akarsz, igen, amit te igen, látsz, igen, amit te igen, belőled jön?
Igen, amikor a virágokat makrofotóztam, nekem nem túl jó a szemem, és amikor a makro kamerámmal megláttam, hogy micsoda éledzés, dráma, meg halál, meg minden zajlik a virágok hervadásán, és ezt makro kamerával meg tudom mutatni, és most is így zsibog itt hátul a tarkom, és teljesen, tehát órákon át ültem, és egy bibét néztem, hogy az hogy konyul le, és egyszerűen fantasztikus érzés volt, és azt szerettem volna átadni az embereknek a képeimbe, tehát én immanensen magamon keresztül akartam megmutatni, hogy én mit érzek, tehát hogy nem látják, hát nem tudod elképzelni, hogy mi folyik ott. És akkor ugyanígy a dokumentumfotókon, egy ételosztáson, és ha tehetném, én elmennék bárhova fotózni. A Robert Capa mondta, hogy ha szar a fotód, akkor nem voltál elég közel. De hát
igen,
nyilván,
igen, igen, igen,
nyilván nem tudok elmenni olyan háborús területekre a család, meg hát nyilván már az ember azért félti magát, meg minden, de azért fiatal koromban én Kirgiziában tanítottam fotomozgást az afgán határ fölött, tehát ott is majdnem megköveztek egy temetőbe. Tehát azért voltak nekem olyan kalandjaim, ami a fotózás miatt keveredtem.
Na most az van, hogy pont lejárt az adásidőnk, és én azt mondtam a legelején, hogy a történetedre nem lesz elég egy adás, ezt jól láttam, és nem akarok én egy ilyen nagy összesítést, de mégiscsak, ahogy itt most egy órája ülünk egymással szembe, és hallok egy csomó mindent ugyanúgy, ahogy a hallgatók, nekem képzeld el, hogy folyamatosan az van bennem, hogy te vagy az, aki meg akarja mutatni, hogy van értelme az életnek, hogy, és minden területnek, és hogy mindenbe el lehet merülni.
Igen, azt hiszem most, hogy mondod, gondolkodni fogok rajta, de én egyfolytában keresem az élet értelmét, és a koromnak ugye ez a, hát most már ugye jóval 50 felett vagyok, ugye ez az After 50 blogot is csináltam magam, hogy tudnám még turbó, még jobban megmutatni. Tehát, hogy mindegyik korban van valami értelme, de még én is keresem, tehát azért álljon meg a menet, nem tudom, nem nálam van a bölcsekköve.
Jó, akkor legyen az, hogy egyszer visszatérünk erre, és jössz még az adásba, és akkor beszélgetünk. Szívesen. Nagyon sok minden van veled kapcsolatban. Most nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem a hallgatók nevében is mondhatom, hogy izgalmas volt. Feldobtad itt a délelőttöt.
Remélem.
Marjai Judit, modell, fotós, fotoművész, író, rádiós műsorvezető volt a vendégem. Itt a Pont Jókorban hírek jönnek, és aztán jövök vissza, és folytatódik a Pont Jókor. Maradjatok ti is.